Ciebie, Ciebie, Jezus Chrystus.
Amen.
Na Ciało Ciebie, Jezusa, Ciebie, Ciebie, Ciebie.
Amen.
Na Mokarze Moje Kieleskani, a tak, że każdy Chrystus Tysie, egyébként fogadják el ezt így, és őket és minnyájukat ezzel a katolikus köszöntéssel üdvözölve. Tessék el foglalni talán. Először is szeretném a társegyházak között őt üdvözölni, illetve mindazokat, akik az ő hívei közösségéből itt vannak első alkalommal közös imádságunkban. Hadd először említem meg ugye a Petőné Püsti Ilonát, a református közösség vezetőjeként. Isten hozta nem ismeretlen helyre, mert már azért hál' Istennek kitaposott, kicsit van egymás felé. Még akkor is, hogyha néha a hó elismeri, de azért kialakultam a jelen is. Aztán Endreki Gézát az evangélikus közösség részéről, ugyancsak ismerősök vagyok már ezen a vidéken, hiszen már én is a 10. évemet taposom, mint budaörsi plébános, és hát azóta ezek a közös események olyan természetesen zajlanak, illetve közös megértéssel. Nem mondhatok mást, hál' Istennek, nem is akarok rosszakat mondani, csak. Aztán Durkó István, a baptista közösség vezetőjét, aki a mai napunknak a termékedője, tehát az ige hirdetője is lesz. Már ő, nem is tudok Isten hány éve, most már az is így. Vannak az idők. Van itt egy nagyon fiatal kolléga hozzánk, vagy legalábbis az elmúlt éveket emlékeztet, a Vatamán Sándor, a görögkatolikus egyházközség részéről. Őt nem nehéz megjegyezni, mert a görögkatolikus világnak a papjai természetes, hogy szakállal. Én azt hiszem, hogy van szakállal. Hát az már egy fajta megtévesztés. És hát szerintem természetesen köszöntöm mindazokat, akik a vezető lelkészek kapcsán azért ide érkeztek. Lehet, hogy egy kicsit, hogyha a mi templomunkban ritkának tűnnek a padok, az nem annyit jelent, hogy kevesen vagyunk. De remélem, hogy újra és újra majd a napok folyamán mindig többen leszünk, akik igazából odafigyelnek arra, ami ennek a hétnek sajátos gondolata, feladata, hogy Isten elé álljunk közösen. Valahogy sajátos gondjainkat is, aztán meg egymásnak keresve is, egymásnak kezét megfogva a imádságok közben, ezek olyan igazából gesztusok, sokat hordozó és gondoló gesztusok, mert azok az emberek, akik kezet tudnak fogni, aztán együtt tudnak imádkozni, valahogy együtt tudnak bizonyos irányba lépni, az már nem egyébképpen szabad, sok mindenről beszél. Ezt napjainkban már olyan, sokszor olyan jó érzéssel mondhatjuk, és érezzük is, mégis úgy mindig bennünk mozgál egy kis gondolat, hogy bizony nem is kis gondolat, hanem talán néha fájó érzés, hogy nem mindig találjuk meg egymást. És voltak hosszú időszakok, amikor nagyon messze voltunk egymástól. De ne azokat emlékezzünk föl, hál' Istennek már valahogy más időt járják. Más lelkület az, amelyik azért egymás felé megmozdít bennünket, és ez nem is eredmény. De valahogy az előre lépésben ezek nem kis momentumok. Hát adjunk az Istennek ezért, és nagy bizalommal fordulunk imádkozó közösségünkkel, imádságos alkalommal az Úristen felé, hogy ebben a gondolatban erősítsenek bennünket. Ha pedig arra gondolunk, hogy voltak gyenge pillanataink, vagy talán időink, a történelmének voltak ilyen sötét lapjaink, azokért pedig tudjunk bocsánat kérni. A bocsánat kérésünket a nagyon szép és ősi a latin nyelven megfogalmazott Uram Jézus, Kyrie eleison, Krisztus eleison és a többiek fogalmazzák meg, és én ekkorom most a bocsánat kérésnek ezt az őszinte lelkületét énekben foglalva, helyettünk, vagy velük együtt gondolkodva énekünk. Énekünk el most, és ezt a gondolatot szeretnék kérni. Nem egyszerűen énekkori produkció, mert Uram írvan az Krisztus kegyelmet. A hívő ember az Isten felé, nem mozduló embernek olyan természetes gesztus, ahogy azt tudja mondani, sok mindennel kapcsolatban. Uram, kérlek, Uram, bocsáss meg nekem. Közben beszélgettek mindarról, ami történt. Miközben így beszélgettek és tanakodtak, egyszer csak maga Jézus közeledett és csatlakozott hozzájuk. De szemük el volt takarva, hogy föl ne ismerjék. Megszólította őket. Miről társadottak itt az utam? Erre szóról megálltak. Egyikük, aki Kleopásnak hívtak, hozzáfordult. Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudja, mi történt ott ezekben a napokban. Micsoda? Kérdezte. A názáreti Jézus esete, felelték, aki szóban és tenben nagy hatású próféta volt. Isten és az egész népen. Főpapjaink és előjáróink halálra ítélték és keresztre feszítették. Mi viszont azt reméljük, hogy ő fogja megváltani Izraelt. De ma már harmadnapja annak, hogy ez történt. Igaz, hogy néhány közén tartozó asszony megzavart minket. Hajnalban a sírnál voltak, de nem találták a testét. Azzal a hírrel értek vissza, hogy angyalok jelentek nekik, akik azt állították, hogy társaink közül néhányan a sírhoz mentek, és úgy találtak mindent, ahogy az asszonyok mondták. Őt magát azonban nem látták. Erre így szólt, ti oktalanok, milyen nehezen hiszitek mindazt, amit a proféták jelentettek. Hát nem ezeket kellett elszenvedni a Messiásnak, hogy bemehessen dicsőségébe. Aztán Mózesen kezdve valamennyi prófétánál megmagyarázta, ami az íráshoz van, róla szólt. Közben odaértek a faluhoz, ahová tartottak. Úgy tett, mintha tovább akart volna menni, de azok marasztalták. Maradj velünk, ügyeték, mert eszteredik, és már lemenőben vannak. Betért tehát, hogy velük maradjon. Mikor asztalhoz ültek, kenyeret kezébe, megáldotta, megtörte, és oda nyújtotta nekik. Erre megnyílt szemük, és fölismerték, de ő eltűnt előtt. Ugye lány volt a szívünk, mondták egymásnak, mikor útközben beszélt hozzánk, és kifejtette az írásokat. Még abban az órában útra keltek, és visszatértek Jeruzsálembe. Ott egybegyűlve találták a 11-et és társadalmat. Azok ezzel fogadták őket, az Úr valóban föltámadt és megjelent Simonnak. Erre ők is elbeszélték, ami az úton történt, és hogy hogyan ismerték föl a kenyérzőkben. Ezek az evangéliumi. Kedves testvérek, ezt követően majd az evangélium, illetve az ige hirdetést hallgatjuk, de előtte két verszakban a Jöjj Szentlélek, Istenünket énekeljük. Első és második verszak.
Köszöntök mindenkit! Eltelt egy év, és ismét az ima héten vagyunk együtt, és amikor amikor imádkozásra készülünk, vagy imádkozunk, akkor tudnunk kell azt, hogy Isten mindig hatalmas dolgokat tesz, mert válaszol a hívőknek az imádságára. Ma este Jeremiás profétának a felhívási történetéből szeretnénk csak egy nagyon rövid szakaszt felolvasni az Isten igéjéből, amit Isten mond Jeremiásnak. Hallgassuk meg tehát Jeremiás proféta könyvének első részéből, a 7. versből Isten ezt mondja a profétának. Az Úr ezt mondta, ne mondd, hogy fiatal vagy, hanem menj, ahova küldelek, és hirdesd, amit csak parancsolok. Ne félj tőlük, mert én veled leszek, és megmentelek. Így szól az Úr. Imádkozunk. Urunk Istenünk, ahogy Te megszólítottad Jeremiást, kérünk Téged, hogy itt ebben a templomban most mindazok, akik itt vagyunk, szólíts meg bennünket is, hiszen Te a kijelentésnek az Istene vagy, aki ma is szólsz, akinek a hatalma ma is nagy és dicsőséges. És köszönjük, Uram, hogy akarsz üzenni nekünk ma is valamit. Kérjük a Te lelked munkáját, és kérjük azt, hogy ezen az ima héten a Szent Lelked vezessen bennünket, hiszen sokszor imádkozni sem tudunk. Szükség van arra, hogy Te vezess és Te irányíts bennünket mindenben. Kérünk, Uram, hogy töltsd be a Te lelkeddel bennünket, és legyen a Te áldása az életünkön. Kérjük ezt Jézusnak a nevében. Amen. Ma este is majd megfelelődött a templom. Az emberek néhol sokan, néhol kevesen, de szoktak templomba járni. Attól függ, hogy milyen helyre megyünk, vagy tele van a templom, vagy csak néhány ember van a templomokban, de az emberek szoktak járni templomba. Viszont abban nagyon nagy különbség van, hogy az emberek miért jönnek el a templomba. Miért fontos nekik, hogy részt vegyenek egy Isten tiszteleten, egy misén? Miért fontos, hogy hallgassák mindazt, ami ott elhangzik? Valaki egyszer összegyűjtötte azokat a motivációkat, hogy mi miatt akarnak az emberek templomba menni. És a kutatásnak az eredménye a következő lett. Vannak olyan emberek, akik elmennek a templomba, hogy meghallgassák mindazt, ami ott történik. Hallgatnak, csöndben vannak, és amikor vége van mindannak, ami a templomokban történik, akkor fölállnak és kimennek. És ezt ismétik, újra és újra hallgatnak, eljönnek, hallgatnak, fölállnak, kimennek és hazamennek. Vannak ilyen hallgatók. Aztán vannak olyan emberek, akik ilyen látogatók. Néha itt ott megjelennek a templomba, eljönnek látogatni, mint a turisták, megnézik, hogy az egyik templom milyen, vagy mi hangzik el, aztán elmennek egy másik templomba. Szóval, hogy látogatják a templomokat, de sokáig nem időznek egy helyen. Aztán vannak mások, akik eljönnek a templomba, és mindig úgy mennek haza, hogy megfogalmazzák, hogy mi az, ami nem tetszett nekik. Vannak ilyen ítélkező emberek, szeretik kritizálni a dolgokat, és mindig találnak valamit, ami nekik nem tetszett, ami nem úgy történt, ahogy ők szerették volna, vagy ahogy ők elvárnák. Szóval vannak ilyen ítélkezők. És aztán vannak olyan emberek is, akik talán az ellenkezője, ilyen lelkendező emberek, bejönnek a templomba, és mindig van valami, ami lelkesíti őket. Örülnek, mert sokan voltak, vagy örülnek, mert sok gyerek volt, vagy örülnek annak, mert jó dolgok hangoztak el. Szóval valami miatt tudnak lelkesedni, de aztán fölállnak, kimennek, és a lelkesedés elmúlik. Nem, visszajönnek, és majd újra lelkesednek valami miatt. Vannak ilyen lelkesedő emberek. És vannak mások is még, vannak olyan emberek, akik talán kicsit magányosak, eljönnek a templomba, és szeretnek panaszkodni. És valaki mellé odaülhetnek, és panaszkodhatnak, és elmondhatják, hogy nekik mi rossz, vagy mi fáj, vagy mi a problémájuk, és panaszkodnak. És ezt a panaszt átadják valaki másnak, aztán fölállnak és hazamennek, és a következő napon újra eljönnek, megint kipanaszkodják magukat, és újra hazamennek. Vannak ilyen emberek is, akik ezért járnak a templomba. És vannak olyan emberek, akik ilyen kötelességtudó emberek. Tudják, hogy mi a rend, tudják, hogy mit miért kell csinálni, és kötelességből talán ott vannak mindig pontosan, minden megcsinálnak, amit kérnek tőlük, vagy amit úgy gondolják, hogy ezt meg kell tenni azért, hogy jó keresztények látszódjanak, de
de talán nem szívből teszik ezt. Szóval vannak ilyen kötelességből templomba járó emberek is. Aztán biztos lehetne még sorolni a következő és következő kategóriákat, hogy ki mi miatt jár a templomba. Én nagyon remélem, hogy itt vagyunk az ima héten, senki nem ismert magára, és nem azt mondja, hogy valamelyik kategóriába tartozok. Azért, mert a Biblia arról beszél, hogy az igazi keresztény, aki részt vesz az Isten tiszteleten, a misén, és Istent akarja szolgálni, az nem ezek miatt jön a templomba. Nem a lelkendezés miatt, nem a kritizálás miatt, vagy nem a panaszkodás miatt, sőt nem is kötelességtudásból jön a templomba. Jézus Krisztus úgy fogalmazta meg, hogy azok az igazi keresztények, és ezt mondja a János evangéliumában, hogy arról lehet megismerni őket, hogy aki hisz én bennem, ahogy az írás mondja, annak az embereknek a belsejéből élő víznek folyamai ömlenek. Vagyis az igazi keresztény, aki eljön a templomba, és igazán keresztény, az azért jön, mert a Szentlélek munkálkodik benne, és vágy van a szívében arra, hogy Istennel találkozzon, hogy imádkozzon, hogy Istennel beszéljen, hogy hallja az Istennek az üzenetét. Ezek az igazi keresztények, és aki ilyen motivációval jön a templomba, vagy ha ilyen motivációval jöttünk el erre az imahétre, akkor azt mondja az Isten igéje, hogy ez egy tiszta és jó motiváció, a Szentlélek vezet bennünket. Mert igaz keresztényekre van ma szükség. Olyan világban élünk, amikor annyi hiteltelen dolog történik, és annyi hiteltelen ember van. És a hiteltelen keresztényekre semmi szükség nincs. De a hiteles keresztényekre, akiket tényleg az Isten vezet, akik ha örülnek, akkor azért örülnek, mert a Szentlélek öröme van az életükben, vagy ha tesznek valamit, azért teszik, mert Isten kéri tőlük, az ilyen hiteles és őszinte emberekre nagyon nagy szükség van ebben a világban. És én ma ezen az ima héten a kezdő alkalommal azért arról szeretnék beszélni, hogy milyen az igazi keresztény. Az igazi keresztény olyan, amilyennek szeretné Isten látni Jeremiás prófétát is. Azt mondja neki, hogy legyél olyan ember, hogyha én küldelek, akkor menjél, és amit én mondok neked, azt mondd el másoknak. Vagyis legyél hiteles. Képviseld az Istent. Tegyél bizonyságot mindarról, amit tőlem láttál, vagy amit én mondok neked. Ez a hiteles kereszténynek az ismérve. Milyen tehát a hiteles keresztény? Három dolgot szeretnék csak megemlíteni, amivel hadd bátorítson bennünket Isten igéje. Az egyik ilyen fontos ismérve a hiteles kereszténynek az, hogy hisz az örök életben. Ez egy nagyon fontos alapvető. Hallottuk az előbb az evangéliumból, hogy az emmausi tanítványok, amikor beszélgettek, akkor még nem ismerték fel a föltámadt Jézus Krisztust. De Jézus föltámadt. Olvassuk az evangéliumokban azt, hogy a Jézus Krisztust, amikor leveszik a keresztfáról, és aztán eltemetik, a szombatnak után az asszonyok kimennek a sírhoz, hogy bebalzsamozzák, és nem találják már ott Jézus Krisztust. És az angyalok azt mondják neki, hogy miért keresitek a halottak között az élőt. Miért? Mert Jézus föltámadt. És ha Jézus föltámadt, ez azt jelenti, hogy van föltámadás. Ha Jézus föltámadt, ez azt jelenti, hogy van örök élet, hogy amit Isten ígért, az mind működik. És az igazi keresztény az hisz ebben, ez egy alapelv az életében, hogy hiszek a feltámadásban. Hiszek abban, hogy Jézus föltámadt, és tudom, hogy van üdvösség, van örök élet. Nem túl régen, néhány hete én elvesztettem az édesapámat. És amikor találkoznom kellett a holttesttel, és be kellett azonosítani, akkor mindenféle érzelmek voltak bennem. De amikor ránéztem a holttestre, és láttam ott az édesapámnak a testét, akkor a Szentlélek azt mondta nekem, hogy ne keresd a halottak között az élőt. Ő nem az. Ő már nincs itt. Itt hagyta a testét. Ő elment, és már jó helyen van. Ő ott van a mennyben, és ahogy néztem, és érzelmileg sok minden lezajlódott bennem, de éreztem az Istennek a vigasztalását, és azt tapasztaltam meg, hogy tényleg milyen hatalmas nagy dolog kereszténynek lenni, és milyen jó, amikor a Szentlélek átöleli az embert, és azt mondja, hogy nem kell szomorúnak lenned, mert még találkozni fogtok. Mert ő egy olyan ember volt, aki az Istennek szánta az életét, és amikor az életének, a föld életének vége lett, akkor ő a mennybe ment. És én is oda fogok menni, és találkozni fogunk. És ez az elválás, ez csak egy fizikai elválás. Az igazi keresztény az tud hinni a feltámadásban, tud hinni az örök életben, tud hinni az üdvösségben, mert ez egy olyan valóság, mint az, hogy most mi itt vagyunk ebben a templomban és itt ülünk a padokban. Az igazi keresztényre ez nagyon jellemző. Jézus Krisztus megígérte, hogy a tanítványoknak azt mondja, hogy majd én elmegyek és helyet készítek nektek, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Ez milyen hatalmas bátorítás a keresztényeknek, hogy Jézus előre ment, hogy feltámadt a halálból, és azt üzeni neked és nekem is valamennyimnek, hogy ő helyet készít és vár bennünket. Mindazok, akik hisznek benne, akik az övé. Az igazi keresztény az hisz a feltámadásban és hisz az üdvösségben. Nagyon sokan megkérdezték már tőlem, hogy honnan lehet azt tudni, hogy valakinek tényleg üdvössége van, tényleg örök élete van. És erre a kérdésre nagyon sokféle választ lehet adni, de hadd egyszerűsítsem le ezt. Az az ember, akinek tényleg üdvössége van, és tényleg tudja, hogy ha meghal, akkor én a mennybe megy, és Jézus Krisztussal fog találkozni, és nem az ítélő Istennel, hanem az Isten kegyelmével fog találkozni, az az ember, az nyugodtan éli az életét. Az az ember sokkal kiegyensúlyozottabb. Az az ember, akinek üdvössége van, az sokkal inkább hálaadással éli az életét, és örül minden jónak, amit megtapasztal, és még a nehézségeket is más módon fogja átélni és megtapasztalni. Akinek üdvössége van, az az ember biztonságban van. És akinek üdvössége van, az tapasztalja az Istennek a szeretetét. És ha valaki nagyon fél a haláltól, vagy nagyon aggódik azért, hogy nekem van-e üdvösségem, hogy az Istennel, amikor találkozok, akkor mi lesz velem? Ha sok ilyen kérdés van benned, akkor lehet, hogy szükség lenne egy olyan imádságra, amit akár ezen az ima héten, vagy akár ma is el lehet mondani. Egy olyan imádságra, ami megváltoztatja az embernek az életét. Ez a megtérő ima. És amikor valaki ezt a megtérő imát elmondja, hogy Uram, én bűnös ember vagyok, és szükségem van rád, és szükségem van arra, hogy megszabadíts a bűneimtől. És amikor ezt őszintén elmondja valaki, akkor az Isten válaszol erre. És azt mondjuk, hogy Jézus, gyere az életembe, és legyél az életem ura, hogy Jézus ezt megteszi. És ezzel tulajdonképpen a legnagyobb csoda történik meg, hogy valaki üdvösséget nyer. Amikor én ezt megtettem, 18 éves voltam. Sok minden után, sok-sok kérdésben, de odálltam Isten elé, és azt mondtam, hogy Uram, nekem szükségem van rád, és rád bízom az egész életemet. És attól a másodperctől kezdve, hogy kimondtam, egy isteni békesség töltött el, és tudtam, hogy nekem üdvösségem van. Tudom, hogy ezt senki nem veheti el tőlem. És tudom, hogy a halál után ott leszek a mennyben. Az igazi keresztény az átél és megtapasztalja ezt, és az Istennek erről a csodájáról bizonyságot tud tenni. És a másik fontos dolog, hogy a második jellemzője az igazi kereszténynek, ez nem más, mint hogy bizonyságot tesz Jézus Krisztusról. Beszél Jézusról, arról a megváltóról, arról a hatalmas úrról, aki megváltoztatta az életét. Amikor egymással találkozunk, vagy emberek találkoznak utcán, munkahelyen, bárhol, olyan sok mindenről lehet beszélni. Mikor lesz vége a sztrájknak, kinek mennyi a fizetése, ki az egészséges és ki a beteg, hogy hol fáj, vagy mi megy jól és mi nem megy jól, hogy nagy az infláció, vagy kicsi, vagy a gazdaság hol tart, vagy mennyit fogyaszt az autó, és nem tudom, sok mindenről lehet még beszélni, ami jó dolog, és semmi probléma ezzel. De amikor emberek sok mindenről beszélnek, és elmondják nekünk, hogy miről mi a véleményük, vagy esetleg kérdéseik vannak, a hívő embernek van egy lehetősége, hogy mi ne csak ugyanezekről a témákról beszéljünk, és mi is ugyanezeket elmondjuk, és ha egy panaszkodó emberrel találkozunk, akkor mi is panaszkodunk egyet, majd lelkendező emberrel találkozunk, akkor mi is lelkesedjünk egyet. A keresztény embernek van egy olyan lehetősége, hogy bizonyságot tud tenni Jézus Krisztusról. És amikor meghallgatjuk a másik embert, hogy éli az életét, hogy mi történt vele, akkor mi elmondhatjuk azt, hogy a mindenható Isten bennünket hogy vezet. Hogy amikor olvastam a Bibliát, akkor mit üzen nekem az Isten? Vagy amikor egy nehézség volt az életemben, akkor hogyan tapasztaltam ez az Istennek a kegyelmét, az Istennek az irgalmát és az Istennek a vezetését? Amikor ezeket mind meg tudjuk osztani az emberekkel, és Jézus Krisztusról tudunk beszélni, akkor valóságos segítséget tudunk adni az embereknek, mert ez bátorítja az embereket. Ha mi is csak panaszkodunk, Ha mi is csak fölteszük a nagy kérdéseket, hogy miért ilyen ez a világ, és miért így történnek az események, és miért van ennyi szörnyűség, és a panasz hátára jön, vagy a kérdés után következik, akkor nincs megoldás. De amikor Jézus Krisztusról tudunk beszélni, akkor valami egészen megváltozik. És az igazi keresztény embernek az egyik ismérve azon túl, hogy van üdvössége és hisz a feltámadásban, hogy bizonyságot tud tenni Jézus Krisztustól, arról a megváltóról, aki az ő életét megváltoztatta. Pál apostol így tesz bizonyságot, hogy azt mondja, hogy a Krisztus szeretete szorongat minket. Hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és föltámadt. Pál úgy tapasztalta, úgy élte az életét, hogy ez a szeretet, ez az Istennek a szeretete szinte szorítja őt, hogy mondjon és beszéljen, és újra és újra bizonyságot tegye Jézus Krisztusról, arról a valakiről, aki meghalt és föltámadt érte. Az igazi keresztényre jellemző ez, hogy ez a krisztusi szeretet, az Istennek a szeretete szorongatja, és fontos neki, hogy beszéljen Jézusról másoknak is. És hadd mondjam azt, hogy a bizonyságtétel, a tanúságtétel, az tulajdonképpen az életünk minőségét is meghatározza. Meg a jövőnket is meghatározza. Maga Jézus Krisztus azt mondja a Lukács evangéliumának a 12. részében, ezt mondja: mondom nektek, ha valaki vallást tesz rólam az emberek előtt, az ember fia is vallást tesz arról az Isten angyalai előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt én is megtagadom az Isten angyalai előtt. Ezek nagyon komoly üzenetek. De ne az ítélet oldalát lássuk, hanem a lehetőséget benne, hogy amikor Jézus Krisztustól bizonyságot teszünk, Jézus Krisztustól beszélünk az embereknek, ez arra bátorítja Jézus Krisztust, és arra ösztönzi őt, hogy ő is folyamatosan a mennyben is bizonyságot tegyen arról, hogy ott van a Földön egy ember, aki engem képvisel. És az angyalok is ott tudnak lelkesedni és örülni annak, hogy valaki Jézus Krisztust képviseli, és nem a bűnt, és nem az ördögnek a hatalmát, és nem a gonoszságot képviseli, hanem a szentséget és a tisztaságot. Az igazi keresztényre jellemző az, hogy Jézus Krisztusról tud beszélni, és akar is beszélni Jézus Krisztusról. És a harmadik dolog, amit szeretnék megemlíteni, az igazi keresztényel kapcsolatban, az igazi keresztény a szereti imádkozni. Azt hiszi Szent Ferencről jegyezték föl, hogy ő egy olyan ember volt, aki nagyon sokat imádkozott. Nagyon fontos volt számára az Istennel töltött idő. És sokszor eltűnt, és órákon keresztül nem látták, és amikor újra visszajött, megkérdezték tőle, hogy hol voltál, akkor azt mondta, hogy imádkoztam. És az emberek azt mondták, hogy fél napon keresztül imádkoztál, órákon keresztül imádkoztál. Nem értették, hogy lehet ennyi időt tölteni az imádsággal. És voltak, akik megfigyelték őt, hogy amikor elment, volt egy barlang, ahová sokszor bement és ott imádkozott, és a barlang bejáratánál figyelték, hogy mit csinál azt hiszi Szent Ferenc. Csak azt látták, hogy néha beszél és mond Istennek valamit, aztán sokáig csak csönd van, és azt hiszi Szent Ferenc csak annyit mond: köszönöm Uram, tudom Uram, így lesz Uram, engedelmeskedni akarok Uram. Aztán újra csönd, és csak egy-két szó hangzott el. És kintről figyelték az emberek, és tapasztalták azt, hogy lehet az Istennel beszélni, lehet az Istennel kommunikálni, lehet az Istennek mondani valamit, és lehet tapasztalni azt, hogy az Isten szól hozzánk. És ez nagyon fontos, hogy ezt átéljük, megtapasztaljuk, és ezt képviseljük. Egy imahét kezdődik el, és amikor a hívő emberek összejönnek egységben és imádkoznak, akkor mindig óriási dolgok történhetnek. Isten meghallgatja az imádságot, és válaszol az imádságokra. Isten igéje arra bátorít bennünket, hogy szüntelenül imádkozzunk. Ezt mondja az 1 Tesszalonika 5.17-ben Isten igéje. Szüntelen imádkozzunk, folyamatosan. Az imádság egy ilyen alaptevékenység. Aztán Máté evangéliumának a 7. részében egy ígéret, hogy kérjetek és adatik, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyitatik. Ez az imádkozó embernek egy bátorítás, hogy nem hiába való az imádság. Amikor megszólítjuk a mindenható Istent, akkor van válasz ezekre az imádságokra. Aztán Pál apostol ezt mondja a tesszalonikai gyülekezetnek, hogy testvéreim, imádkozzatok értem is, hogy terjedjen az Úr igéje. Ez is egy fontos felszólítás a keresztényeknek, hogy imádkozzunk azokért, akik hirdetik az Istennek az igéjét, akik képviselik az evangéliumot. Akár itt a városban, akár máshol, akár a Föld másik részén. Imádkozzunk azért, hogy az Isten országa növekedjen, feljegyen, hogy a misszió munka előre haladjon. Ez minden hívő embernek a feladata. És arra is bátorít bennünket Isten igéje a Galata 6.2-ben, hogy egymás terhét hordozzuk, és így töltjük be az Istennek a törvényét, vagy a Krisztusnak a törvényét. Egymás terhét hordozni, többek között úgy is lehet, hogy egymásért imádkozunk. Hogy látom a másiknak az életében a nehézségeket, a kérdéseket, és elkezdek imádkozni érte. Hogy ne az ördögnek a kísértései, vagy az életnek a nehézségei törjék össze azt az embert, hanem odállok is, az imádságaimmal bátorítom, az imádságaimmal védelmet jelentek, az imádságaimmal áldást hozok az életére, hogy egymás terhét hordozzuk, és úgy töltjük be a Krisztusnak a törvényét. Az igazi keresztény ember az imádkozó keresztény ember. Nagyon sok mindenért lehet imádkozni. Ebben a Szentlélek segítségünkre van, hogy mikor miért. De hadd hozzak egy olyan ima témát, ami talán most nagyon fontos ebben a világban. Tudjuk, hogy néhány nappal ezelőtt Haitin volt egy földrengés, ahol talán 100 000 haltak meg. Rengeteg ember nyomorék lett, nyomorult lett, beteg lett, sokan özvegyek és árvák lettek. Óriási a katasztrófa. Föltehetjük a kérdést, hogy mi Budaörsön mit tudunk ezzel ellen tenni. Mi a mi felelősségünk ebben? Olyan messze van tőlünk. Igen, messze van. De amikor imádkozunk olyan emberekért, akik tőlünk akár távol vannak fizikailag, az Isten meg tudja áldani őket, és tud rajtuk segíteni. A közösségünknek a munkatársai már napok óta kint vannak Haitin, és segítik ott az ott lévő mentő munkákat. És az egyik e-mailből, amit küldtek, hadd idézzek, ezt írták. Hogy hatalmas a káosz, a zűrzavar, romok vannak mindenütt, és borzalmas a hullaszak. A helyzet rettenetes, ilyet még sohasem láttam, ezt írja dr. Szilágyi Béla, aki vezeti ezt a mentő alakulatot. Pedig ők az elmúlt 10 évben ott voltak a legtöbb háborúban, ott voltak a legtöbb földrengésnél, ott voltak a legtöbb katasztrófánál. És azt írja, hogy ilyen szörnyűséget még soha nem láttam. Mit tudunk mi tenni? Budaörsön élő keresztény emberek, hát többek között imádkozni. Magunkért, a szomszédért, és akár a Haitin lévő, nyomorúságban lévő emberekért. Fontos, hogy ezt is a küldetésünknek tudjuk. Az igazi hívő ember az nem csak magával foglalkozik. Az igazi keresztény embernek a szívében nem csak az, hogy nekem jobb legyen, nekem több legyen, az én családom előre haladjon, hanem nagyon fontos az is, hogy másokkal mi van. Az imádságban tudunk egymás felé szolgálni. És ne felejtsük el azt sem, hogy amikor tőlünk a több ezer kilométerre vannak ilyen szörnyűségek, és mi esetleg jól érezzük itt magunknak, és ebből semmit nem tapasztalunk. Jézus Krisztus azt tanította egy katasztrófának a kapcsán, ezt mondta a tanítványoknak, meg a hallgatóságának. Azt gondoljátok, hogy az a 18, akire rádőlt a torony Siloámban és megölte őket, vétkesebb volt minden más embernél, aki Jeruzsálemben lakik? Nem. Sőt, mondom nektek, ha meg nem tértek, mindnyájan elvesztek. Amikor olvastam az igéből ezeket a mondatokat, akkor azt láttam, és Isten azt üzente, hogy míg másoknak van egy nyomorúsága, mások átélnek katasztrófákat, nehézségeket, és akik hallanak erről, azoknak ez a kegyelemnek az üzenete. Jézus azt mondja, hogy látod, ott nyomorúság van, ott halál van, emberek szenvednek. De ez legyen üzenet neked, hogy térj meg, szolgáld Isten, tegyél igazi keresztény, és akkor téged az Isten meg tud áldani. Mert semmivel nem vagy jobb, és én sem vagyok jobb, mint ők. Amikor másokkal nyomorúság történik, az neked a kegyelemnek az üzenete. Hogy kapaszkodj az Istenbe, hogy bízzál az Istenbe, hogy ne Isten nélkül éld az életedet. Jeremiásnak Isten azt üzeni, az az elhívása. Nem mondd, hogy fiatal vagy, vagyis ne hivatkozz semmire. Ne keresd a kifogásokat, hanem menj, ahová csak küldelek, és hirdesd, amit én parancsolok neked. Amit az Isten mond, mondjuk azt. És amit az Isten képvisel, amit az Isten akar, azt akarjuk mi is. Ennek az ima hétnek az első napjának ez a fő üzenete, hogy képviseljük Jézust a bizonyságtételeinkkel, a tanúságtételeinkkel, úgy, hogy hitelesen élünk, és úgy, hogy beszélünk is Jézus Krisztusról, megvalljuk őt, mint Úr és Megváltó. És amikor ezt teszik a keresztények, és keresztényeknek a tömegei kezd el ilyen módon hitelesen élni az emberek előtt, ott városok változnak meg, ott országok vagy népek változnak meg. És fontos, hogy imádkozzunk magunkért is, hogy ilyenek legyünk, és imádkozzunk az országunkért, a népünkért is. A mai napon egy nemzeti ima nap van. Ebben az országban talán százak és ezrek csatlakoztak ez a nemzeti ima naphoz, és bőtölnek és imádkoznak azért, hogy Isten könyörüljön a magyar népben. Mert azért van nekünk is sok problémánk, és sok nyomorúságunk, és sok bűnünk. Mi is csatlakozhatunk az imádkozóknak a seregéhez, és kérni Istent, hogy könyörüljön a magyar népben. Mert aki kér, az kap, aki keres, az talál, és aki zörget, annak megnyitatik. És ezt nem emberek mondják, ezt Isten igéje mondja, ezt Isten ígéri nekünk. Isten áldjon meg bennünket, és vezessen bennünket ezen az ima héten, és vezessen bennünket a hétköznapokban, és ne felejtsük el, hogy Isten igazi keresztényekként szeretne látni bennünket. Az életünkkel és a bizonyságtételünkkel valljuk meg Jézus Krisztust. Amen.
Utolsó gondolatot szeretnék hatalódni, amikor az összelekes társ azt mondja, hogy a keresztény embernek jelentője az, hogy imádkozik. Megemlítette ezt a nemzeti könyörülő emlékeztető imádkozó napunkat, a magyar nemzetünkért, amit én is csak megszületnék erősítve. Január 18-a évek óta a nemzetért forró emlékeztető imádságnak a napja. Nagyon szépen találkozik az ökumenikus ma hét, ez a gondolat az imádkozó ökumenikus gondolkodásunkkal, és 18-a azért olyan sokat mondom, hadd mondom csak röviden, ugye ez Árpád-házi Szent Magyarnak van az mindenek keresztény katolikus világunkban. Sok mindent el lehetne még mondani Szent Magyarról, de amiért még nagyon tisztelettel tudjuk emlékezni ma is, hogy amikor ő élt, hát ugye a tatár kordák szinte eltörölték Magyarországot. Európa körülbelül. És akkor az a család, amelyiket beleszületett, negyedik Béla és felesége, ha megszabadulunk ebből a rettenettől, született egy gyermekünket, a gyermekünket, akkor Isten. Ez lett Marnix. Meg is mondták neki, amikor már föl tudta ezt fogni, hogy a nemzetét áldozat az éve, és valóságban is vonult, és amikor folytatás következett, hogy királynál volt, királynál leánya, és királynál ültek, hogy feleségünk kérjék, akkor tudatosan felelőzve ilyen megismételte azt, amit a szülei lettek előtte, fejébe lépte is, vele, hogy a nemzetét az Úristennek áldozat. Ezt a csodálatos hívást nagyszerűen nem érte meg. Csak folytatni szeretném azzal, hogy ezért kezdődött erre a mai napra, Szent Magyar ünnepére, az a imádság a nemzetért, imádkozás bőtölés a nemzetért, mert ma is eléggé hadd nem mondjam, hogy ennyire tönkretett ország vagyunk, nem csak fizikailag, de morálisan lelkileg, aztán meg nem folytatni. De nem a sírámat akarom folytatni, hanem hogy imádkozzunk. És a magyar nemzetnek. Csak örülünk el, hogyha az egyik rész nem egyszerűen csak egy közösségnek a jelenléte, hanem szinte a város megjelenítő, a különböző egyházaknak a képviselői és imádkozó tagjai terét. Második járvány Ferenc hasonló nehéz helyzetre élt országban, a 19. században hasonlókat élt meg, és nagyon rokon gondolatokat vagy igényeket, és megkörben fogalmazott meg. Kedves testvérek, hadd kérjem, hogy fölálljunk. Kedves mindnyájtok nevében, hadd imádkozzam ezt a nagy terület szent megszinten, második ránkozítének az imáját, és az oltári szentségben, az Úristen nevében fogalmazzuk. Ima az ország keresztény megújulását. A te kezedben van szívünk, Uram. Dönts át szereteted nyilában, gyújts fel a lomhátat, vezetj vissza az eltévejedetteket, világosítsd meg a vakokat, lágyítsd meg a hajthatatlanokat, bátorítsd meg a habozókat, tanítsd a tudatlanokat, gyarapítsd bennünk a hitet, gyújts föl a kölcsönös szeretet lányát, és újra kérlek, add, hogy szeretetet gyarapodjék, hogy ez az Isten lány emlékszik föl viszálltadásaimnak. Eddig ezek után imádkozzuk azt, amit az Úr Jézus hagyott hátra nekünk, amire tanított meg bennünket. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék is a te nevedet, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Imádságos, hogy nagyon is együttérző és együtt gondolkodó imádságunk. ezek után most már csak a befejező áldást, illetve a különböző lelki pásztoroktól elhangzó áldást közvetítjük, és hadd megyünk ki a rajtói elsőnek a lelki pásztorok, és ott kezdjük nyájtani a készülésekhez.
Istenek népe, az Úr áldjon meg téged, és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő orcáját te feléd, és adjon te néked békességet. Amen.
Krisztus igaz Istenünk, az ő legtisztább anyjának, a szentítő és mindenek fölött dicséretes apostoloknak, és minden szentejnek esedezései által könyörüljön rajtunk, és üdvözítsen minket, mint jóságos és ember szerető.
Mindezek után az Atyának szeretete, az Úr Jézus Krisztus kegyelme és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.
Most legyünk hűségesek, szentek és tiszták, és képviseljük Jézus Krisztust igazul és szentül. És így áldjon meg bennünket a mindenható Isten. Amen.
Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Kedves testvérek, mai együttlétünk ezzel befejeződött. Majd találkozunk a folytatásban, kinek hogyan adódik a helyzete is engedi meg, de ha lehet, akkor maradjunk együtt a folytatásban is. Menjünk ki az ajtóig.